Mai igénket Máté evangéliumából olvassuk, annak a 24. részéből, és a 45. verstől a fejezet végéig. Tehát Máté 24. 45. verstől a fejezet végéig, fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön. Bizony, mondom néktek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében, késik az én uram, és szolgatársait verni kezdeni, és együtt enne és inna a részegekkel, megjön annak a szolgának az ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, melyben nem is gondolja, akkor ketté vágatja, és a képmutatók sorsára juttatja, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Foglaljuk el a helyünket. Ki tehát a hű és okos szolga? Ezzel a kérdéssel kezdi az Úr Jézus ezt a tanítást, amit ma meg fogunk vizsgálni, és valószínűleg azért teszi ilyen kérdő formában fel ezt a kérdést, és így indítja az ő tanítását, mert azt akarja ezzel megértetni a hallgatóival, hogy bárki lehet az ő hű és okos szolgája, aki akar, ő felajánlja ezt bárkinek, megadja hozzá azokat a feltételeket, amelyeket a szolgának teljesíteni kell, és akkor az hű és okos szolga lehet bárki, aki ezeket teljesíti, amit ő elvár tőlük. Nekünk, és azt hiszem mindannyian így vagyunk vele, az egyik szívünk vágya, legalábbis az kell, hogy legyen, hogy Isten szolgái legyünk, és nem is akármilyen szolgák, főképpen nem gonosz szolgák, hanem hű és okos, bölcs emberei az Úrnak, akik ebben a világban jó szolgálatot tesznek, hasznára vannak a világnak, az embereknek, mert hogy az Úr Jézusnak ez a célja akkor is, ezért mondja ezt a példázatot, ezt a tanítói beszédet, meg most is ezért mondja nekünk, mert nem akar mást, hogy más fajta szolgái legyenek, akik másképp szolgálnak, csak ilyeneket. Nem lehet bennünk más vágy, mint így élni, így odaadóan dolgozni neki és szolgálni az ő javára. Hát nézzük meg, ki tehát a hű és okos szolga. Mindannyian azok lehetünk, de milyen feltételek, milyen körülmények azok, amelyeket az Úr Jézus ehhez biztosít számunkra. Hű és okos. Vizsgáljuk meg először ezt a két szót így együtt, ahogy illetve Máté lejegyezte, Lukács is lejegyzi. Hű és okos, aztán majd ketté is választjuk, és külön is megnézzük ezt a két szót, hogy mit jelent, de most így együtt. Hű és okos. Hű és okos. Mintha azt akarná tanítani az Úr Jézus, hogy azok tudnak hűségesek maradni Istenhez, az ő ügyéhez, és másokhoz is, emberekhez is, akik ezt ésszel felmérik és felfogják, hogy érdemes hűségesnek maradni. Mert így mondja, hű és okos. Tehát aki felméri, felfogja, megérti, és eszével is igent mond rá, hogy Istennek szolgálni, az Úr Jézust követni jó dolog. És ezért érdemes megmaradni, érdemes kitartani, még akkor is, hogyha mondjuk az élet olyan dolgokat hoz elénk, vagy olyan dolgok történnek velünk, amelyek esetleg nem arra tanítanak, vagy nem arra biztatnak, hogy maradj meg, légy ott a helyeden, vagy maradj ott a helyeden, ahol vagy, maradj meg abban, amiben elhívott az Úr, hanem esetleg azt mondja, hogy hagyd ott, keresd könnyebbet, cseréld föl az Úr szolgálatát valaki más szolgálatával. Tehát azt mondja az Úr Jézus, kicsoda közületek hű és okos szolga. Akkor ezt most megkérdezhetjük magunktól, kérdezzük is, hogy Hű és okos szolga vagyok én? Talán oda kell egy kicsit visszalépnünk, hogy azt is kérdésként tesszük föl magunknak, hogy mi az Úr Jézus szolgái vagyunk, mert talán ez az első. De majd még erre rá fogok térni, talán azért nem említettem itt az elején. De most akkor ennyit kérdezünk meg, hogy mi szolgái vagyunk az Úrnak. Meg akarunk maradni ebben? Tehát felmértük azt az eszünkkel, hogy ez jó és kedves dolog az egész életünket odaadni valakinek, Istennek, az ő szolgálatára? Akkor hát ki a hű és okos szolga? Szolga vagy? Majd erre még szánunk egy kis időt, hogy én ezt jobban megvizsgáljuk, mit jelent. De most akkor csak ennyit, hogy kicsit világiasan mondva, vagy kicsit hétköznapiasan mondva, hogy megéri ez nekünk, azt elfogadtuk. Elszegődtünk Isten szolgálatába, és azóta is tapasztaljuk, hogy nehézségek ugyan vannak, de mégis sokkal jobban megéri Isten szolgájának lenni, mint nem szolgálni őt. Hű és okosak vagyunk. Csak így éri meg, ha így hűséges és bölcs, okos emberekként tesszük ezt meg. És nemrégen hallottam valakiről, aki egy elég nagy és felelősségteljes beosztásban volt az egyik intézményünkben, vagy van is jelenleg is, de úgy tűnik, hogy visszaélt ezzel a megbízatásával is. Lehet, hogy nem töltheti be továbbra azt a munka helyet, azt az állást, valószínűleg le fogják váltani, még nem biztos, de hogy azon gondolkodtam, hogy megéri-e ez neki. Tehát megéri-e valakinek, aki egy szent, nemes cél, itt Jézus azt mondja, ez az Isten szolgálata, bárhol legyünk, bármit csináljunk, bármilyen munkánk legyen, Isten szolgáljuk, megéri-e az, nem éri meg, hogy ezt ne hűen és okosan csináljuk, mert akkor Isten elveszi tőlünk a szolgálatot. És erre gondoltam erre a valakire, hogy megérte ez neki? Bizonyára nem. Nekem se, nekünk se éri meg, hogyha feladjuk azt, amire Isten elhívott bennünket. Mert hogy eddig is tapasztaltuk már azt, hogy mondja Péter apostol, hogy már eddig is ízleltétek, hogy jó, hogy hűséges az Úr. Ízleltétek, hogy jóságos az Úr, egyszer így mondja Péter az egyik gyülekezetnek. Mert megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Akkor kicsit hétköznapiasan fogalmaz, akkor mi van veletek? Akkor miért akartok elmenni? Héten volt az egyik ige, az Úr Jézus kérdése a tanítványaihoz, hogy ti is el akartok menni? Mikor néhányan azt mondták, sokan azt mondták, hogy Jézus keményen beszél, nem hallgatjuk tovább. Ki hallgathatja ezt, amit ő mond? És akkor Jézus azt kérdezi a tanítványok, hogy ti is el akartok menni? Nem mondja ki, de benne van ebben a kérdésében, lehet. Isten senkit nem kötelez, senkit nem erőltet. El akartok menni? És akkor Péter azt mondja, Uram, hát kihez mehetnénk? Hát elmehetünk, de nincs kihez. Hát te mondod az örök élet beszédét, elmehetünk, de nem mehetünk, nincs más, aki mondja nekünk az örök élet beszédét, csak te mondod. Nagyon érdekes volt, amit előtte az Úr Jézus így kérdezett, el akartok menni? Lehet, de nincs kihez, mondja Péter. Akkor nem menjetek. Ezt már nem mondja az Úr Jézus, de úgy érezhető, hogy ez lett a vég annak a párbeszédnek. Akkor maradj meg, de hogyan? Hűségesen és okosan. Tud, hogy megéri. Mert ha nem éri meg, akkor ne maradj az Úr szolgálatában. Majd mindjárt a gonosz szolgára rátérünk, hogy van kísértés arra, hogy ne maradjunk meg, vagy rosszul szolgáljunk. De most itt csak ennyit kell kimondanunk, hogy ha megéri, maradj, és szolgálj hűen, okosan. És akkor röviden vizsgáljuk meg külön-külön is ezt a két szót. Hűséges. Ismerjük ezt a szót, jelentését is szerintem. Az, aki megmarad, kitart egy ügyben, egy szolgálatban, vagy egy ember, egy barát mellett, vagy egy házastárs mellett, még akkor is, ha esetleg az nem éri meg, mások szerint. De ő tudja, hogy hűségesnek kell maradnia, mert Istentől kapta azt a szolgálatot, azt a munkát, azt a társat, vagy sorolhatnánk, meg akar maradni, hűséges akar lenni. Egyébként a görög újszövetségben a hívő szó az nem azt jelenti, hogy hisz Istenben, hanem azt jelenti, hogy kitartó Isten mellett. Tehát nem is azon van a hangsúly, hogy mennyire vallja meg a hitét, vagy mennyire tudja a Biblia igéit, mondjuk kívülről felmondani, hanem hogy azt a keveset, vagy amennyit tud, abban viszont megmarad, és abban állhatatos. Hát ez jelenti a hűséges a mi életünkbe. És mit jelent az okos, a bölcs? Az pedig azt jelenti, hogy képesek vagyunk, és hajlandóak is vagyunk tanulni, képezni magunkat, és ésszel is, hogy úgy mondjam, hívőknek maradni, tehát folyamatosan képezni magunkat arra, hogy jobbak legyünk abban a szolgálatban, amiben vagyunk. Tehát nem elégszünk meg azzal, hogy ahogy esik, úgy puffan, múltkor is sikerült, most is esetleg hátha sikerül majd, hanem arra törekszünk, hogy jobbak és jobbak, okosabbak és okosabbak legyünk abban, amiben Isten bennünket megbízott. Itt térjünk akkor rá, mi talán az elején kimaradt, hogy szolgák vagyunk. Mert azt mondja Jézus, szolga az. Hű, okos, de szolga. Mindjárt majd kiderül, hogy mi a szolga feladata, de most akkor csak erről, hogy megmaradtunk-e, és akkor az első kérdést hozzuk ide. Elszegődtünk-e Isten és az Úr Jézus szolgálatába? És ha igen, ez megtörtént már ez a döntés az életünkben, akkor megmaradtunk ebben a szolgai formában. Szolgák vagyunk. Ugye ma már nem nagyon tudjuk ezt, hogy mit jelent szolgának lenni. Én múltkor olvastam valahol, hogy volt Magyarország életében is egy olyan időszak, amikor már szégyen volt bejárónőt tartani, vagy házi szolgát, mert akkor arra azt mondták, hogy ez egy a rendszernek az ellensége, mert mindenki egyforma, és nem szabad szolgát, szolgálót tartani. De volt olyan, amikor ez a rendszer működött, volt sok hátránya is, de volt nagyon jó szolga és gazda viszony, amikor nem akartak a szolgák rosszat a gazdájuknak is fordítva sem, hanem együtt élték az életüket, mert ez volt akkor az ismert formája az emberi együttélésnek, de most akkor ide térjünk vissza, hogy a mi életünkben elfogadtuk-e azt, hogy mi Krisztus szolgái vagyunk. Nem múlt el ez az idő, nem mondhatjuk, hogy egyenlőek vagyunk a Krisztussal, nem mondhatjuk azt, hogy már elmúlt ez az időszak, mindenki azt tesz az Isten országában, amit akar, hanem szolgák vagyunk. Megmaradtál-e szolgának? Alárendeltségben? Parancsolhat-e neked az Úr? Nem parancsolgat, de parancsolhat-e neked az Úr? Elfogadod-e azt, hogy nem vagy egyenlő ő vele, hanem te azért vagy itt, hogy az ő akaratát teljesítsd? Ez is nagyon fontos, hogy ezt tisztázzuk magunkban, magunkkal, időről időre. Mindjárt kiderül, hogy miért, de térjünk rá, hogy mi a feladat, a szolga feladata. Az, hogy kiadja az eledelt a szolgatársaknak. Itt az Úr Jézus csak összefoglalja a szolga feladatát, mert nem csak ennyi volt, de ezzel azt akarja mondani, hogy kiadja az eledelt, hogy gondoskodik róluk. Mert az egyik legfontosabb dolog, hogy megkapjuk a táplálékunkat, mert ha nem kapjuk meg a táplálékunkat, akkor nem tudunk dolgozni, elgyengülünk. Ezért az Úr Jézus azt mondja, az egyik feladata legfontosabb a szolgának, hogy kiadja a szolgatársaknak az eledelt. De nem csak erre gondolhat, és nem csak a kenyérre, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem arra is gondol, hogy a szolgának feladata az, hogy gondoskodjon az alárendeltjeiről, hogy azoknak megadja az eledelt, a maga idejében a rendszeres földi táplálkozásról is lehetne itt most beszélni, de most nem csak erről van szó, de ez is fontos. Hogyha rám van bízva valaki, gyerek, vagy házastárs, vagy egy beteg, akkor arról gondoskodjak, ami annak a betegnek szükséges, vagy annak a rám bízott gyereknek, a testének, de a lelkéről is gondoskodnom kell, és azt mondja az Úr Jézus, a jó szolga táplálja, gondozza a rábízottakat, testileg, lelkileg, minden értelemben. Egyszer valahol beszélgettünk egy ilyen közösségben, és rákerült a sor egy apára, aki mondta, hogy hát ő most azt tekinti feladatának, hogy 9 gyermeke van, és hogy a 9 gyermekét nevelje. Mindenki, aki ott volt, egyetértett vele abban, hogy egy édesapának, akinek van 9 saját gyereke, az nem mondhatja azt, hogy az én feladatom ez és ez és ez, meg emez, és ha marad úgy idő, vagy jut egy kis idő, akkor a gyerekeimrel is törődök, hanem azt mondta az nekem, az a fő szolgálatom, a fő feladatom, hogy felneveljem a gyerekeket. Mindenki egyetértett vele, akik ott voltunk, hogy Beszata mellett el kellett látni a munkahelyét is, meg a gyülekezetben is vállalt szolgálatot ez a testvér, de így fogalmazott is. Mennyire igaza volt, mert a jó szolga gondoskodik azokról elsősorban, akik hozzá legközelebb vannak, és utána gondoskodik, vagy utána megy másokról gondot viselni. Hülye és bölcs szolga vagy? Elvégzed a feladatodat? Ott, ahol Isten állított, gondoskodsz, ellátod azt, amiben megbízott? Ez a legfontosabb, ez az első legfontosabb feladat a többi előtt, hogy ezt megtedd. Mi a jutalom? A jutalom, mondja az Úr Jézus, amikor munkában találja az Úr a szolgát, amikor megjön, akkor egész vagyonát neki adja, egész vagyona fölé rendeli őt. Tehát hű volt a kevesen, most az egész vagyont megkapja. De ehhez hűnek kellett lenni a kevésen, a kevesen, hogy megkapja a nagyobbat. Jutalom az egész vagyon. Megéri tehát, hogyha csak anyagi vagy egyéb módon közeledünk ehhez a kérdéshez, megéri Istennek szolgálni? Meg. Mert egész vagyonát megkapjuk az Úrnak, aki itt ebben a képes beszédben, ebben a tanításban Istent jelenti. Milyen az összes áldás, milyen az összes vagyon, amit az Úr ígért, megadja nekünk. Sokszor felmerül az a kérdés kívülről, vagy belőlünk saját szívünkből jön ez a kérdés, hogy valóban, ha megéri hívő embernek lenni, és azért éri meg, mert sok fizetséget fizet, sok fizetséget fizet nekünk az Úr, akkor miért van az életünkben annyi, amire az emberek azt mutatják, hogy látod, nem éri meg. Látod, nem vagy különb. Látod, te is beteg vagy. Volt itt a gyülekezetben egyszer valaki, akit rendszeresen gyötört a faluból néhány, hogy látod, te is beteg vagy, pedig hát akkor, ha hívő vagy, akkor miért? Látod, neked is vannak az életedben ilyen-olyan próbák is, és ez a Margitka néni nagyon bölcs volt, Ramocsa házán élt, vagy 30 évig volt Isten tisztelt a házában. Nagyon bölcsen megfelelt mindig valami ilyesmivel, hogy hát nem csak azt kell nézni, amit az Úr a körülményeinkben ad vagy nem ad meg, hanem hogy mit ad lelkiekben. Még egyszer azt is mondták neki, hogy hát egy ilyen egyházhoz jöttél, ha meghalsz, akkor téged csak egy ember fog eltemetni. Arra gondoltak, hogy nem olyan lelkész, akinek palástja van. Csak egy ember, hát milyen egyház az, ahol csak egy ember temeti el a másik embert. És akkor ő megválaszolt, és azt mondta, ezeknek a gúnyolódóknak, hogy mit gondoltok azért, mert a ti lelkészetek felvesz egy csuhát, attól az különb lelkész lesz, mint a másik. Megválaszolt, fel volt vágva a nyelve Margitka nének időnként. Megválaszolt, hogy nem azt kell nézni a külsőséget, vagy hogy valaki milyen, hanem azt kell nézni, hogy mit ad az Úr a szívben. Még olyan is volt, aki mondta neki, hogy miért mi itt a nyíregyházi gyülekezet, hát a faludban itt a templom. És ő azt mondta, hogy hiába itt a templom a falunkban, de ha Isten oda hívott el, és ott vannak a testvére, akkor oda megyek, még akkor is a buszra kell ülni. Ezt válaszolta neki. Miért? Mert azt hitte, és jól hitte, hogy Isten megadja jutalmat azoknak, akik hűek, akik ingadoznak, akik ide-oda kapnak, akik mindig csak azt nézik, hogy hol van a könnyebbség, azok nem hűségesek, azok nem kapnak áldást, azok kapnak, akik hűségesek, az egész vagyont megkapják. Lehet, hogy nem látható formában, vagy bankkártyán, jövő üzenetekben, amelyik sűrű jelzik, hogy pénz jött, de az itt, Jézusi tanítás szerint, aki Isten szolgálja, mindent megkap, és ezt hittel el kell fogadnunk. És most arról is ejtsünk szót, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy ha pedig a gonosz szolga, tehát nem csak jó szolga van, hanem gonosz szolga. Akar itt valaki közülünk gonosz szolga lenni? Nem hiszem. Nem hiszem, hogy valakinek van olyan terve, vagy olyan elképzelés, hogy én Isten gonosz szolgája akarok lenni, ártani akarok Istennek, magamnak, másoknak. Ilyen nincs, aki ezt elhatározza, hanem ilyenné válhatunk. De szerintem senki nem akar, ugye? Mégis azt mondja az Úr Jézus, van gonosz szolga, sajnos. Milyen a gonosz szolga? A gonosz szolga így szól, késik az én Uram, és kezdi verni szolgatársait. Egy kísértés lesz úrrá, lehet, hogy ez a gonosz szolga is valamikor jó és okos szolga volt. De most egy kísértés jött az életébe, aminek ő engedelmeskedett, és azt mondta, hogy ó, késik az én Uram. Nem látja, mert késik. Míg ide nem ér addig, ezt megtehetem, amit akarok. Milyen kísértés ez? Ami gonosszá tette ezt a szolgát, az, hogy úgy gondolta, hogy Isten az Úr, akit Úr, de tudjuk, hogy Istenről van szó, Jézus ezért tanítja ezt a tanítást. Isten nem jön el idejébe, elkésik. Ezért addig azt csinálunk, amit akarunk. Ez a szolga rossz hiszemű volt, vádolta a gazdáját, aki pedig mindent rábízott. És azt mondta, hogy Isten is olyan, mint egy ember, elkésik. Nem néz az órájára. És hanyag. Isten felruházt emberi tulajdonságokkal, pedig Isten nem ember. Hogy hazudnék, olvassuk egyik helyen a Szentírásban. De ő Isten felruházt emberi tulajdonságokkal, nem úgy tekintett rá, mint urára, mint gazdájára, hanem mint talán egy másik ember. Jó, ő is csak olyan, mint a többi. Kezdte a társait verni. Azt mondják, olvastam egy magyarázatot erről, hogy itt főképpen szoktak arra gondolni, hogy az egyházi vezetők, vagy általában azok az emberek, akik munkahelyen, vagy akár egy családban is vezetők, családfők, vagy édesanyák, vagy egy olyan, akikre mások vannak bízva, azoknak ez a kísértése, hogy nem gondoskodni akarnak, hanem vezetni akarnak. A gondoskodásra itt nincs is szó, hanem csak az, hogy ez verni kezdte a többieket. És hogy itt arra gondolhatunk, hogy ez olyanok kísértése főképpen, akik vezetők. Azok azt gondolják, hogy ó, nem kell gondoskodnunk, inkább parancsolgassunk. Inkább mondjuk meg, hogy mit kell csinálni. Aki nem fogad szót, azt megverjük. Mindenki féljen tőlünk, rettegjen tőlünk, vannak ilyen, sajnos ilyen egyházi vezetők, nem szeretnék ilyen lenni. Lehet, hogy volt már kísértésem rá. De nem szeretnék, és azt hiszem, hogy te se, egyikünk se szeretne ilyen lenni, akitől a családja fél, retteg, mert elhanyagolja a kötelességét, és bántja, gyötri a rábízottakat. Nem. De ez a gonosz szolga miért tette ezt? Mert azt hitte, hogy nincs Istenben hűség, hogy visszatérjen. És Isten nem látja, nem tudja, és ez elvitte őt egy rossz irányba. Sőt, azt mondja a végén az Úr Jézus, hogy amikor megbünteti az Úr a szolgáját, akkor a képmutatók sorsára juttatja, ami azt jelenti, hogy ez az ember képmutató volt. Mit jelent ez? Hogy mutatott egy képet, de valójában ő nem olyan volt. És hogy sokan lehetnek gonosz szolgák, ilyenek, akik annak ellenére, hogy nem jó és hű szolgák, ezt mutatják. De mit érez? Semmit. Lehet emberekkel szemben ezt eljátszani, lehet gonoszkodni, lehet verni a ránk bízottakat, nem csak kézzel, hanem szóval is, de nem éri meg. Nem éri meg, mert amíg a jó szolgának jutalma van, a gonosz szolgáról ezt mondja, ketté vágatja, még hallani is félelmetes. Ugye, aki nem szereti a horrorfilmeket, én sem nézek meg egyet sem. Azt nem szereti az ilyet, hogy valakit ketté vágnak, de itt azt mondja az Úr Jézus, ketté vágatja az Úr ezt a szolgát. És sírás és fogcsikorgatás lesz a része, ami azt jelenti, hogy egy egész örökkévalóságon keresztül fogja sajnálni azt, hogy miért nem lettem jó szolga, pedig Isten annak szánt engem hű és jó szolgának, miért engedtem a kísértésnek, miért hallgattam másokra, miért ettem és ittam a részegesekkel együtt, miért nem voltam a helyemen, ahova az Úr állított, most áldás lenne a részem, ehelyett sírás és fogcsikorgatásban kell töltenem az időmet. Ezután a félelmetes kép után térjünk vissza a bevezető képhez, és ezzel zárjuk le. Ezt vigyük el a szívünkkel, magunkkal haza, hogy ki tehát a hű és okos szolga? Jézus azt kérdezi, te vagy? Lehetsz? Bárki, akárki. Mert annak szánlak téged. Add az eledelt meg azoknak, akiket rád bízok. Munkálkodj, és boldog leszel, hogyha ezt elvégzed, mert megjutalmazlak téged. Nem mindennel itt a földi életbe, de sok áldást adok neked, többet, mint másoknak, a gonoszoknak, és az örökkévalóságban minden a tied. Adja Isten, hogy ne engedjük magunkat kísérteni a gonoszsággal, ha felfedeztünk magunkban bármit a gonosz szolga tulajdonságai közül, azt bűnbánattal bánjuk meg, és kérjük az Urat, Uram, ha te hű és okos szolgát, szolgának akarsz látni, az akarok lenni, rendelkezz az én életemmel. Amen.